Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 91. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van a Bibliaolvasó kalauz szerinti igeszakaszunk néhány versében. Ézsaiás próféta könyve 56. fejezetének elsőtől nyolcadikig terjedő verseiben eképpen. Így szól az Úr, őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, és megjelenik igazságom. Boldog ember az, aki ezt cselekszi, az embernek fia, aki ragaszkodik ehhez, megtartja a szombatot, hogy ne tegye azt tisztátalanná, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. Ne mondja azt az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott, bizony elszakít engem népétől az Úr. Ne mondja a herélt sem, íme én kiszáradt fa vagyok. Mert így szól az Úr a herélteknek, akik megtartják szombatjaimat, és akik azt választják, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak szövetségemhez. Emlékezetük lesz nekik házamban, falaimon belül, és olyan nevük, amely jobb a fiaknál és a leányoknál. Örök nevet adok nékik, amely soha nem vész ki. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, hogy neki szolgáljanak, szeressék az Úr nevét, és szolgái legyenek mindenkit, aki megtartja a szombatot, hogy tisztátalanná ne tegye, és azokat, akik szövetségemhez ragaszkodnak, mind fölviszem szent hegyemre, és megvidámítom őket imádságom házában. Egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Így szól az én Uram az Úr, aki összegyűjti Izrael elszélett fiait, még gyűjtök azokhoz, akiket egybegyűjtöttem. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Istenünk, Atyánk, köszönjük a jót, amiben az elmúlt napok során részeltettél bennünket. Köszönjük a feladatainkat, és azt, hogy erőt adtál ezek elvégzéséhez. Hála van bennünk azokért, akiket adtál nekünk családban, munkánk terén, és itt a gyülekezetben. Tedd érthetővé számunkra, és szent lelked tegye személyessé, amit nekünk elkészítettél erre az Isten tiszteletre. Védj el minden akadályt, ami gátolhatná figyelmünket a megértésben. Szeretnénk igéd üzenetét megérteni és azt befogadni. Engedd tapasztalnunk, hogy otthonérzést teremtesz bennünk, mint ahogyan kicsiny teremtményeidnek is igénye van az otthonérzésre, amikor fészkükbe érkezve hazatalálnak. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét olvasom, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Úgy, amint írva található, Ézsaiás próféta könyve 56. fejezetének 7. versében, a 7. vers 2. felétől a 8. verssel bezárólag a következőképpen. Mert az én házam neve imádságháza lesz minden nép számára. Így szól az én Uram az Úr, aki összegyűjti Izrael elszélett fiait. Még gyűjtök azokhoz, akiket egybegyűjtöttem. Kedves testvéreim, a bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszunk Ézsaiás próféta könyvének ezek a sorai a babiloni száműzetésből való hazatérés utáni időszakból származnak. Ézsaiás könyve annyira gazdag, hogy nem csupán egyetlen nemzedék sorsába enged nekünk bepillantást, hanem több nemzedéken átívelő proféciát találhatók meg benne. Az első 39 fejezetben a Krisztus előtti 8. évszázad eseményeiről is értesülünk, a folytatásban a 40-től 55-ig tartó fejezetekben pedig egy későbbi korról, a Krisztus előtti 6. évszázadból a babiloni száműzetés utolsó időszakáról hallunk szép és vigasztaló proféciákat. Az 56-tól 66-ig terjedő fejezetekben lévő proféciák pedig zömében egy még későbbi korszakon belül is eltérő időkben mondott beszédeket tartalmaznak. Valamikor a Krisztus előtti 537 és 455 közötti időben keletkeztek. Mostani fejezetünkről pedig azt tartják, hogy tehát a babiloni fogságból való hazatérés után keletkezett. Hogy Ézsaiás próféta könyve évszázadokat átívelően több korszakból származó proféciákat is tartalmaz, ennek az a magyarázata, hogy Isten a 8. században élt Ézsaiás utáni nemzedékek idején is támasztott olyan kiváló embereket, mint Ézsaiás próféta volt, akik aztán az ő szellemiségét képviselték, és az általa közvetített gazdag üzenet szellemében prédikáltak. Ezért ezeket a későbbi proféciákat az ő könyvéhez, az ő nevéhez rendelték. Amikor az istentisztelet elején elhangzott verseket olvassuk, több szentírás magyarázó szerint a Krisztus előtti 515 utáni években vagyunk. A jeruzsálemi templom ekkorra már sok-sok küzdelem és hányattatás után újra felépült, és eljött a belső építésnek az időszaka. Úgy látszik azonban, hogy a babiloni hódításkor lerombolt és a száműzetés évtizedei alatt romokban heverő, megszentségtelenített, kifosztott templom a fogságból való hazatérés után még csak-csak megújult, de ezt a megújulást, a falak újjáépítését nem követte belső megújulás is. Ezt minden templomépítő nemzedéknek érdemes emlékezetébe idézni. Nekünk is. Fontosak a falak, hogy ezek megújultak pár évvel ezelőtt, de ugyanilyen fontos, vagy még fontosabb, hogy belső megújulás történjen az életünkben, és ezt kérjük, és hogyha Isten adni akarja, akkor engedjük. Mi kell a belső megújuláshoz? Ézsaiás próféta könyvének ezek a versei erre a szorongató kérdésre adnak nekünk válaszokat. Mert ez a kérdés mindannyiunkat érdekel, szeretett gyülekezet. Mi kell a belső megújuláshoz? Első válaszunk igény alapján az, hogy belső összerendezettség kell hozzá. Ahhoz, hogy Isten belül megújítson bennünket, egy belső összerendezettségre van szükségünk. Istennek ez a legelső igénye népével szemben. A romos falak megépítése könnyebbnek látszott nekik, mint Isten jogrendjének megfelelni. Belső világunk megújulása olybá tetszik, hogy nehezebben megvalósítható ügy, mint az évtizedek óta romos falak megépítése. Azért van ez, mert az ember a környezetében könnyebben tud uralkodni, mint önmagán. A belső megújuláshoz önmagunkon is uralkodni kell. Azt mondja a próféta, tartsátok meg a törvényt, és cselekedjetek igazságosan. Ez a törvény, amiről itt szó van, Isten irántunk támasztott jogigényét, így is mondhatnám, az ő jogrendjét jelenti, Ézsaiás próféta anyanyelvén. Ama rendszerint élni, ahogyan Isten ezt elgondolja felőlünk. Ezt csak úgy tehetjük meg, hogyha vele naponként folyamatosan életkapcsolatban vagyunk. Cselekedjetek igazságosan. Folytatja tovább a próféta. Ez az igazság, amiről itt szó van, azt jelenti, igaz ember az, aki az adott helyzetben mindig tudja, hogy mit kell cselekedni. Nem azért, mert neki jó ötletei vannak mindig, hanem azért, mert van valaki, aki a gondolkodását irányíthatja. Ezt azonban mindannyian tapasztaljuk, hogy nem mindig könnyű megvalósítani. Egykoron Isten azt mondta az ő népének a Vörös-tengeri életveszedelem közvetlen közelében, ti veszteg legyetek, az Úr hadakozik, értetek. A fáraó hadserege már a nyomukban volt, nem tudtak menekülni sem, mert elállta az útjukat a Vörös-tenger. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy az ember csak önmagára számíthat. Ilyenkor tenni kell valamit, ki kell találni valamit, mert ha nem, akkor végünk van. Isten azonban azt mondta, nem, ő akar cselekedni, ti veszteg legyetek, az Úr hadakozik, értetek. Máskor pedig Isten bevonna bennünket a terveibe, valamit ránk is bízna, hogy tegyünk, de mi veszteg maradunk. Azt látjuk ezekből a példákból, hogy mi emberek elveszítettük azt az érzékünket, hogy Isten órájához igazítanánk a gondolatainkat és a tetteinket, hogy mikor minek van a rendelt ideje. Kell tehát egyfajta belső összerendezettség. Ma Isten erre szeretné megnyitni a szemünket. Ennek érdekében a próféta azt mondja, tartsátok meg a szombatot, azaz legyen egy nap, amikor különösképpen is foglalkoztok belső világotokkal. Ez a nap a mi számunkra, Krisztus Urunk feltámadásának a napja, a vasárnap. Legyen egy nap, amikor nem a mindennapi tennivaló köti le a figyelmet, hanem Isten rendjéhez igazodunk. A tékozló fiú példázatában olvassuk, hogy amikor az atyai háztól messzire elszakadva eldöntötte, hogy hazamegy, ezzel a mondattal vezeti be az evangélista a tékozló fiúnak ezt a cselekedetét. Magába szállván tehát ezt mondta, elmegyek az én atyámhoz. Magába szállván. Lukács evangélista görögül írta le ezeket a sorokat, és ott szó szerint ez a magába szállás annyit jelent, elindult magában. Magában a tékozló fiú elindult hazafelé. A gondolatok mindig a szívben születnek meg. Először mindig gondolatban indulunk el, és csak utána kezdjük szedni a lábunkat. A gondolat határoz meg mindent. az összes ez után következő irányultságot, döntést és életcélokat. Isten ma erre szeretné a figyelmünket irányítani, hogy amikor magunkba szállunk, akkor hagyjuk, hogy azt az első lépést, amit nem a lábunk tesz meg, hanem ami gondolatban születik meg, azt az ő útmutatása szerint tegyük. Mi kell a belső megújuláshoz? Azt láttuk most eddig először is, hogy belső összerendezettség kell hozzá. Másodszor azt is megfogalmazhatjuk, hogy kell hozzá nyitottság a kívülvalók iránt. Az ószövetségi rendtartás szerint a jeruzsálemi templomban nem mindenki tartózkodhatott ott, ahol akart. Megvolt a pontos rendje mindennek. Eleve úgy épült, hogy szabályozva volt a templom, hogy ki hol tartózkodhat, a templom mely pontján kiknek szabad helyet foglalni. A szentek szentjébe, ahol a frigyládát őrizték, a főpap kivételével senki nem mehetett be, ő is egy esztendőben csak egyszer, a nagy engesztelési ünnep alkalmával. A papság egy külön udvarban helyezkedett el, ott tartózkodhatott. Ezután következett a templomudvarnak egy újabb területe, ahol azok tartózkodhattak, akik az Isten választott népéhez tartoztak, vagyis a zsidó emberek tartózkodhattak ott. Végül volt egy udvar, amelyet pogányok udvarának is hívtak, ott azok tartózkodhattak, akik nem a zsidó közösségből valók voltak, de Izrael Istene iránt hódolatot éreztek, és szerették volna valahogy a hódolatukat a templomban kifejezni. Ezért épült ez a külső udvar, amit pogányok udvarának hívtak. Ez volt az az udvar, ahonnét Jézus virágvasárnapon a pénzváltókat és a galambárusokat elűzte. Ők nem vásári árusok voltak. Itt arról van szó, hogy az áldozat bemutatáshoz szükséges állatok kaphatók voltak a templom környékén, hogy a nagy távolságból érkezőknek ne kelljen magukkal cipelni az áldozat bemutatásra szánt állatot, hanem hogyha volt pénzük, akkor ott helyben megvásárolhatták. Az árusok azonban a páska ünnep előtt, amikor nagyon sok ember gyülekezett össze, elfoglalták a templom pogányok udvarának nevezett területét is, amelynek az eredeti rendeltetése tehát az volt, hogy a nem zsidó néphez tartozó, de Izrael Istene jósága után érdeklődő pogány emberek ott tartózkodhassanak és elmondhassák az imádságaikat. Pogány pénzen nem lehetett venni áldozati állatot, ezért a templom saját pénzt bocsátott ki. A római pénzeken a császár képe is meg volt mintázva, ezen a pénzen nem lehetett áldozati állatot venni, mert a császár Istennek tekintette magát, ezért tisztátalannak számított az a pénz. Mindebből a templomnak, ebből az adok-veszekből egy országos nagyünnep során jelentős haszna volt. A haszon fejében a templomi papság álságosan és nagyvonalúan szemet hunyt afölött, hogy a pogányok kiszorultak a nekik fenntartott helyről. Át kellett adni a helyet a pénzváltóknak, meg az árusoknak. Pedig ez a hely, ha meggondoljuk, a misszió helye lett volna. Ott lehetett volna a kívülvalóknak is találkozni Izrael Istenével, azon a megszentelt helyen, de a pénz, az anyagiak felülírtak mindent, és onnan kiszorultak azok, akik szerettek volna ott elcsöndesedni és az imádságaikat elmondani. Jézus ezért ragadott kötélből font korbácsot, és űzte ki az árusokat onnan, és ezért borította fel a pénzváltók asztalait. Hogyha ő nem helyesen cselekedett volna, a templomőrség azonnal hatástalanította volna őt, de pontosan tudta mindenki, hogy Jézusnak igaza van. Még az ellenfelei is tudták, hogy amit tesz, az valahol helyes, mert a misszióért van. Jézus virágvasárnapon a kirekesztő szemlélet ellen ragadott korbácsot, mert az ünnep és az ember hitélete elveszítette igazi rendeltetését. Mit lehet tenni? Meg kell találni a módját, hogy az eredményeinkkel ne önmagunk köreinek a hasznát szolgáljuk, hanem egy tágabb kört is. Egészen egyszerűen fogalmazva így mondhatnám, hogy ennek az igének a nekünk szóló üzenete az, biztassunk valakit, aki a közelünkben él. Olyat, aki eddig nem tartozott hozzánk szorosan, mert úgy gondolta, hogy zárva van előtte a templom. Vagy mert valamikor úgy nevelték, hogy ez kimaradt az életéből, vagy mert valamilyen sértődés következtében dacból nem jött sokáig, vagy azért, mert igazából nem is tartotta ezt annyira fontosnak. Jézus ma közöttünk jár, miként a jeruzsálemi gyülekezet tagjai között. Nincs a kezében korbács. Most még lehetne változtatni. Mert ebben a kézben, mondom, nem korbács van. Ez a kéz most még a szegek helyét mutatja nekünk. Az értünk vállalt áldozatnak a drága jegyeit mutatja. Vegyük észre, hogy mit lehetne ma még másképpen csinálni. Önigazságunkat elhagyni, újat kezdeni. Valamit, aminek a helyét lefoglalta gondolatainkban az önzés, vagy a kézzel fogható értékek iránti vágy. Jézusra nézve tenni valami jót a másikért. Aztán az is kiderül az Ézsaiási igéből, nem tartózkodhattak a templomban továbbá olyanok, akiknek valamilyen testi fogyatékosságuk volt. Isten akkori népe úgy gondolkodott, hogy a testi fogyatékosság valamilyen belső, lelki rendezetlenségnek vagy bűnnek a külső megjelenése. Így történik említés mai igényben a heréltekről. A Mózes 5. könyve egyik rendelkezésére hivatkozva nem mehettek be a szentélybe, akiknek ilyen testi fogyatékosságuk volt. Az ókori világban, a királyi udvarokban, vagy a főúri udvarok hárem őrei ilyen emberek voltak. De gyakran így nevezték a magas állami pozíciót betöltő férfiakat is, akkor is, hogyha ténylegesen nem voltak kasztráltak. Ézsaiás próféta azt a merész üzenetet hirdeti itt meg, hogy íme olyanok is részesülhetnek az istentisztelet áldásában, akik előtt Izrael hivatalosai a templom ajtót bezárták. Isten az ember javára felülírta korábbi rendelkezését, amit a Mózes 5. könyve 23. fejezetének egyik versében szabályozott. Ez a körülmény, hogy Isten itt most a próféta által mást mond, mint amit a Mózes 5. könyvében elrendelt, ez a körülmény nem teszi számunkra kiszámíthatatlanná Isten gazdag világát, mert sosem a kárunkra tesz ilyet Isten, hanem a javunkra. Tehát amikor Mózes által kimondta Isten azt, hogy ilyen emberek nem mehetnek be a szentélybe, itt pedig azt mondja a próféta által, hogy bemehetnek, ez nem az ember kárára van, hanem éppen ellenkezőleg az ember javára. Mert ez Isten lénye, hogy szeretné szélesre tárni a karját, és magához fogadni olyanokat is, akik eddig ilyen-olyan ok miatt nem találták meg az utat hozzá. Isten nem szűkíti a rendelkezési körét, hanem bővíti. És kedves testvéreim, ez a kegyelem. Ezért jött Jézus. Ezért jár itt közöttünk, hogy Isten nem kizárni akar egyikünket sem, hanem befogadni és magához ölelni. Mi kell a belső megújuláshoz? Kell hozzá belső összerendezettség. Ezzel foglalkoztunk először. Most pedig a kívülvalók iránti nyitottságra irányult a figyelem. A harmadik válaszunk erre a kérdésre az, hitünk gyakorlása új alapokon. Érdemes rövid áttekintést tenni arról, hogy az idők során Istennek milyen gondolatai voltak a templomról. Urunknak kezdettől fogva szándéka volt, hogy legyen egy hely, ahol az övéi őt megszólíthatják, és különösképpen is átélhetik a vele való kapcsolatuk nagyszerűségét. Nekünk is ezért fontos a templom. Odahaza is éljük a hitünket, el is mondjuk az imádságainkat, de a templom valahogy más. Ott lecsillapodnak a külső zajok. Ott a belső világunk különösképpen is tud kitárulkozni az élő Isten előtt. Az ősatyák korában, Ábrahám, Izsák és Jákob idejében voltak olyan szent helyek, ahol Istennek ezek a kiválasztott emberei az Úrral találkoztak. Ilyen volt például Bétel, ahol egy alkalommal Jákob egy különös álmot látott. Egy égigérő lajtorját látott, amelyen Isten angyalai fel és alá jártak. Ebből a kijelentést adó álomból értette meg az ember, hogy ezen a látomásbeli lépcsőn nem az ember jár fel és alá, hanem Isten közelít az emberhez. Mi lenne velünk, ó, mi lenne velünk, hogyha nekünk kellene Istenhez mennünk? A vele való találkozás így valósulhatna meg. Mennénk, ha nekünk tetszik. Mennénk akkor, hogyha szükségünk van valamire. De milyen jó, hogy Isten jár, Isten közelít az emberhez. Ezt ebből a képből értjük meg. Aztán Isten adta a 40 évig tartó pusztai vándorlás népének a szent sátrat. Ezzel azt juttatta Isten az ember tudomására, hogy az övéi bárhol legyenek, kint a pusztaságban nélkülözések közepette, éhínség közepette, vagy oázisok mellett, mint élimben eltöltve bizonyos időt, jól érezzék magukat. Szeretnék az óra mutatóját megállítani, és nem engedni, hogy tovább menjen, nehogy újból valamilyen terhelő korszak következzen. Isten jelenlétét így tapasztalták meg, ínségben és bőségben, a vándorlás 40 évében. Isten jelenlétét nem a tárgy biztosítja, nem a sátor, de általa vált érthetővé, hogy Isten egy adott helyen jelen van, de ezt a jelenlétet nem a hely és nem a sátor adja, hanem az adott helyre összegyülekező Isten népe tapasztalhatja meg. Úgy, ahogyan Jézus egy alkalommal a tanítványainak mondta, ahol ketten vagy hárman egy akaraton egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Ez a gyülekezet titka, ez az Istennel való közösségünk alapja. A következő nagy állomás volt, amikor Salamon király uralkodása idején felépült a jeruzsálemi templom. Népe engedetlensége miatt hagyta Isten, hogy évszázadokkal később ez a nagyon fontos épület az ellenség birtokába kerüljön, kifossza és lerombolja. Mint egy 70 esztendővel azelőtt, ahogy az ézsaiási profécia elhangzott, amelyet az Isten tisztelet elején felolvastam. Ekkor ígérte meg Isten, hogy a majdan megújuló templom ismét az imádságháza lesz. Visszanyeri Isten által elgondolt rendeltetését. És a templom újból felépült. Isten ígéretei nagyon szépen rendre beteljesedtek. Sőt, jóval később, nagy Heródes uralkodása idején pedig egészen pompázatos lett. De rajta is beteljesedett a profécia, itt már nem Ézsaiásé, hanem Jézusé, amikor ezt a gyönyörű templomot ismét lerombolták, Krisztus után 70-ben, amikor a római seregek Titus vezetésével megsemmisítették. Azóta sem épült újjá. Mert a gépies, megüresedett vallásosságot Isten mindig veszni hagyja. Hogyha a gépies, megüresedett vallásosságnak bármilyen tárgyi jelképe van, akár templom, akár bármi, azt Isten veszni hagyja. Mert nem ez a legfontosabb, hanem az, ami a szívben van. Ezért Isten Jézusban elhozta azt, aki a templomnál is nagyobb, ahogyan egy alkalommal megváltó urunk önmagára utalva fogalmazott. Mai igénkben a próféta azt hirdeti meg, hogy a templom rendeltetése egészen új alapokra fog helyeződni. Házam imádság házának hivatik minden nép számára. Olvastam alapigénkben. Isten rehabilitálja azokat, akik származásuk vagy helyzetük miatt addig az istentiszteleti közösségből kizáradtak. Akiknek valami szándékos beavatkozásból, vagy balesetből, vagy egyéb okból származó fogyatékosságuk van, és emiatt nem vehettek részt az istentiszteleten. Nyitott templom. Nyári időben ezt a programot szoktuk meghirdetni, most már évről évre. Azzal a szándékkal, hogy akik a nyári hőségben errefelé tartózkodnak, bejöhessenek ide néhány percre, elmondhassák imádságaikat Istennek, vagy hogyha messzebbről érkeznek, akkor hadd lássák templomunkat belső szépségében is. Nyitott templom. Isten most azt szeretné általunk másoknak elmondani. Nyitva van a templom. Azért van nyitva, mert az Isten szíve tárva nyitva van előtted, ember. Bárhonnét jössz, bármilyen háttérből, bármilyen testi vagy lelki nyomorúságot hordozol, a templom nyitva van, mert az Isten szíve tárva nyitva van előtted. De honnan tudható, hogy Istennek ez a munkássága már elkezdődött volna? Olyan valakitől tudható meg, akiről a Szentírás ennek értelmében beszél. Jézusról mondja a János írása szerinti evangélium első fejezete Isten igéjének karácsonyi tartalmú üzenetét, hogy itt lakozott közöttünk. Ezt a kifejezést találjuk. Ez a lakozás az Új Szövetség görög szövegében sátorlakást jelent. Vagyis bárhol vagy ember, bármilyen lelki állapotban vagy, örülsz vagy sírsz, sikereid vannak, vagy éppen kudarcos időszakot élsz át, nyereséget tapasztalsz, vagy elveszítettél valamit, vagy valakit, az Isten közel van hozzád. Azért, mert ez a Jézus itt lakozott közöttünk, sátor lakásában, azaz vállalva azokat a helyzeteket és körülményeket, amelyekkel mi emberek, az életünk, a mindennapjaink során találkozunk. Ez azt jelenti, hogy Jézus emberlétünk minden törettetését és minden múlandóságát magára vette. És az a Jézus azt ígéri nekünk most ezen a délelőttön, amit szintén János írt le, ezt a gazdag tartalmú üzenetet. Azt mondja Jézus, az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd ismét eljövök, magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Mi kell a belső megújuláshoz? Belső összerendezettség kell, ez volt az első. Másodszor láttuk azt, hogy nyitottság a kívülvalók iránt, hinni magunk életére nézve is, és mások felé is ezt mondani, hogy nyitva van a templom, mert Isten szíve tárva nyitva van előtted. És harmadszor végezetül hitünk gyakorlása új alapokon. Mert a templom az imádságháza, az Istennel való meghitt közösség helye. Amíg Isten színről színre látásáig jutunk, szükségünk lesz szüntelenül a belső megújulásra. Ha azonban majd meglátjuk őt, akkor csodálatos élményben lesz részünk. Ebbe is János apostol enged bepillantást nekünk. A mennyei jelenésekről írott könyv 21. fejezetének néhány versében, midőn így ír. Templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak temploma. és a városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosítja azt, és annak lámpása a bárány. A népek annak világosságában járnak, és a föld királyi abba viszik dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig ott nem lesz, és a pogányok oda viszik dicsőségüket és tisztességüket, és nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak azok, akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. Az életkönyvébe, amely a bárányé. Ma délelőtt Isten egy nevet szeretne beírni az életkönyvébe. A tiédet. És ha már bent van, akkor pedig szeretné aláhúzni, hogy ez a név, az az élet, az az ember, akit ez a név kifejezés jelöl, számára annyira fontos, számára annyira drága és értékes, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy nekünk utunk legyen ő hozzá. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy rendet akarsz tenni bennünk, hogy legyen az életünknek ritmusa, amikor munkálkodunk és amikor kezünk munkájáról a te kezed munkájára figyelünk, és megünnepeljük a nyugodalom napját. Mutasd meg, mikor van ideje annak, hogy tegyünk valamit, és mikor van ideje annak, hogy veszteg maradjunk, mert te akarsz értünk tenni. Segíts, hogy ezeket az időket ne keverjük össze. Köszönjük, hogy azokért is tehetünk valamit, akik valami miatt kívülállónak érzik magukat, vagy mi tartjuk azoknak őket. Segíts közeledni feléjük evangéliumod üzenetével. Rejts el bennünket önmagad isteni lényében, Krisztussal, mert hiszünk ígéreteidben, amit apostolodtól tanultunk, hogy ez a mi életünk el van rejtve te benned, Krisztussal együtt. Rejtsd el a veszedelemtől azokat, akikért gyakran fordulunk hozzád imádságban, akik háborús környezetben élnek, és minden napjuk bizonytalan. Oltalmazd azokat, akik földrengés sújtotta területen élnek. Kérünk téged, vigasztald azokat, akik mindenüket és valakiüket elveszítették. Mozgósítsd azokat, akik tehetnének értük, hogy terheik enyhülhessenek. Bírd jobb belátásra azokat az országokat, akik mindenkit uralni akaró pökhendiségből fakadóan, nyomorult politikai megfontolások alapján nem segítenek. Közelítsd egymáshoz azokat, akiknek a másik sorsa közömbös. Eléd visszük, Urunk, betegeinket is. Azzal a kéréssel, hogy gyógyító hatalmadat terjesz ki fölöttük. Hadd tapasztaljuk meg áldott jelenlétedet életünkben úgy, mint aki ilyen módon is szabadító Isten vagy. Ölelő szeretetedre bízzuk a gyászolókat, akik halottjukat temették a napokban. Adj igaz vigasztalást és reménységet. Add, Urunk, hogy ne a belenyugvás legyen a vigasztalás alapja, hanem az a nagy ígéret, amit te ígértél egykor népednek, hogy te letörlöd a könnyhullatást minden orcáról. Krisztus Urunk nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 222. dicséret első, valamint 10. és 11. versét. Az első verse így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Thank you. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr. Hajlékomat közétek helyezem, és nem utállak meg benneteket. És közöttetek járok, és Istenetek leszek. Ti pedig az én népem lesztek. Amen.